Kulturpart. Ez itt a Kulturpart, a vendégem Alföldi Róbert, szervusz Robi.
Hello.
És a témánk az egy új, illetve 21-én, december 21-én bemutatott darab a Radnótiban. Ez a Vágy, illetve egész pontosan a Teslában játszottátok ezt, ugye? Hogy esett erre a darabra a választás, illetve te választottad, vagy az igazgató Kovács Adél?
Ezek nekem régi mániám, még a... Ugye ez 90-valahányos darab, és akkor én akkor olvastam, és akkor volt benne egy híres előadás a Távér Stúdióban, amit a Sár Tamás rendezett, ami egy nagyon nagy, nagyszerű előadás volt, így nagyon hosszan nem lehetett hozzányúlni. És akkor az elmúlt 4-5 évben már még a Bálint Andrisnak is mutattam, amikor ő volt az igazgató, meg az Adélnak is, és akkor az Adél most mondta, hogy itt a Tesla, hogy mi lenne, ha megcsinálnánk a Teslában. Tehát kvázi ilyen benne volt mind a kettőnk agyába, de hogy most ő mondta azt, hogy így, hogy akkor itt a Tesla az egy nagyszerű hely arra, hogy ezt meg lehessen csinálni.
És a bemutató maga a szerző is megjelent.
Igen, nagyon helyesen, 73 évesen, nagyon lazán Bomber Jackie-ben megérkezett a fiával. De ez beszélünk róla, meg kéne hívni, és akkor mondta az Adél, hogy szólt az ügynöksége, hogy ő úgy döntött, hogy eljön. Tehát, hogy nem is kellett meghívni, kíváncsi volt rá.
És mit szólt?
Jaj, hát erre nem engem kell megkérdezni, mert az, ami kínos mindig, amikor rendezsz, hogy és azt mondta az író, azt mondta, azt nagyon bírta. Igazán nagyon bírta. Hosszan beszélt róla, nagyon bírta.
És bemutató után volt egy ilyen beszélgetés is, ahol a nézők is, a szereplők is, mindenki ott volt. Voltak érdekes kérdések? A nézőktől, gondolom.
Nem, meg ő a Kröc annyira erős személyiség, vagy annyira érdekes, és annyira tüzes személyiség, hogy igazándiból ő beszél, de hát az azért is volt, hogy vele lehessen beszélni, és ő nagyon sokat beszélt arra. Ugye ő egy nagyon-nagyon sikeres szerző, német szerző, több mint 70 színdarabja van, valamint nagyon híres, sikeres színész is volt. És ő hosszan beszélt arról, hogy hosszú évek óta szerint a színház, vagy legalábbis a német színház elvesztette azt, hogy a szöveg legyen egy nagyon fontos része a dolognak, tehát a szöveg egyre inkább devalválódik az előadásokban, és ugye ezzel nagyon nehezen tud mit kezdeni, tehát hogy ilyen nagyon normálisan, meg nagyon emberi, nagyon őszintén beszélt az ő alkotói válságáról, vagy problémájáról, hogy nem találja a helyét a mai színházi világban. Ezért is örült nagyon a bemutatónak, meg az előadásnak is, hanem így megpróbálja a saját emlékillatait írni, amire viszont azt mondta, hogy ez meg nem megy, mert nagyon unja. Nagyon jó fej, nagyon energikus, nagyon önazonos, semmiféle művészi alőrrel nem rendelkező pasival, bírtuk nagyon.
Ezt a darabot ő műfajilag folkstüknek, azaz hát szabad fordításban népszínűnek.
Igen.
Ez mit jelent? Vagy hogy kell?
Hát, hogy vaskos. Hogy vaskos. Vaskos a szöveg, vaskos a humora, vaskos a verbalitása, vaskos a mondjuk a cselekmények nagyon vaskosak. Tehát, hogy használja népszínműnek azt a jellemzőit, hogy nem beszél mellé, hanem nagyon egyértelműen, nagyon durván és nagyon pacekban fogalmaz. Tehát, hogy ebből a szempontból nagyon pontos műfaj meghatározás szerintem. Hát igazándiból azt vizsgálja, vagy azt keresi, hogy hogyan és miként csúsznak ki a fogalmak, vagy hogyan keverjük össze az ösztöneinket a szerelemmel, hogy hogyan hazudjuk magunknak azt, hogy nagyon szexuálisan túlfűtöttek vagyunk, miközben csak lelkileg kéne, hogy meg legyünk simogatva, hogy hogyan választja a szabadságot, meg a teljes önazonosságot például ez a fiú, aki kvázi exhibicionista, tehát mutogatásért lett lecsukva, mert soha senki ez nem nyúlt, és ehhez képest mégis ő a legönazonosabb és a legszabadabb lény, miközben a normálisok, azok mindenféle konvencióban élnek, illetve nagyon sok mindent nem mondanak ki, és nem vállalnak. Ez a fiú meg mindent kimond, és mindent vállal, meg hát ugye van még egy lánya darabban, tehát egy ilyen nagyon erős kvártett. Picit hasonlít a Pasolini Teorémája című filmre, hogy ott is megérkezik egy fiatalember, aki ugye értelmezések szerint a Jézus, itt nem a Jézus, mert bármiféle értés történne, de hogy valaki bekerül egy ilyen családba, ahol elhallgatott, elfolytott problémák, ösztönök, fájdalmak vannak, és ő katalizátorként ezt valahogy így felszínre hozza, és kiborítja a bilit.
Említetted az önazonosságot, és ezt általában valahogy így mindig a fiatalokra szokták, a tizenévesekre tolni, hogy ők még keresik, ők, nekik ezzel problémájuk van. Szerinted mennyire van a mai középkorúaknak önazonossági problémája?
Hát szerintem a fiatalok nem szokták azt mondani, hogy önazonosság. Szerintem ez nem életkor kérdése, ez belső szabadság kérdése. Vagy az, hogy annak a kérdése, hogy ki mennyire vállalja saját magát. Tehát ez szerintem teljesen egyenes arányban van összefüggésben az önazonosság, a belső szabadsággal, meg azzal, hogy vállalod-e azt, aki te vagy.
A belső szabadságra születni kell, az tanulható, az egy képesség, az egy ösztön.
Szerintem az választás kérdés. Mert vannak az ember életében olyan pontok, amikor választania kell. És az a kérdés, hogy mit választ. Abszolút választás kérdésének tartom, egyáltalán nem képességnek tartom. Nem mondom, hogy nem kell érte megdolgozni, de a legfontosabb az, hogy választani kell bizonyos helyzetekben. Tehát valamire igent és valamire nemet kell mondani.
A darab szereplői választanak?
Biztos. Nem tudom, hogy választanak-e. Választanak aztán persze, hogy hogyan és miként élnek tovább. És hogy hogyan találnak vissza egymáshoz. Vagy az a nagy kérdés, hogy szerintem inkább, hogy a fiú választ, hogy ő nem akarja azt élni, inkább vesz egy motort és elmegy a szabadságba. Tehát ő inkább választ.
És akkor ővé a szabadság.
Ővé a szabadság, igen. Aki a börtönből jött, azért a szabadság.
Robi, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad, és akkor legközelebb január 17-én a Tesla laborban láthatják a Vágy című darabot a hallgatók. Köszi.
Köszönöm.
Kulturpart. Ez itt a Kulturpart, én Kalmár András vagyok, és a vendégem Boldi, szobrászművész, illetve pontosabban mi vagyunk az ő vendégei, hiszen itt vagyunk a műtermedben. Én köszönöm, hogy fogadtál minket, és mesélj nekünk kérlek a közelgő New York-i kiállításodról, hiszen ez a beszélgetésünk egyik apropója.
Hát én köszönöm egyébként a megrendelést, vagy hát a megkeresést.
Ez ilyen szobrász elszólás, nem?
Így van. Tehát annyit szeretnék mondani, hogy New Yorkban lesz most egy nagyon komoly művészeti vásár, ez a Volta, és itt állítok ki Lina Roselli galérián belül Ince Mózes festőművésszel közösen. Annyit kell tudni, hogy Mózessel most már lassan egy éve együtt dolgozunk. Volt egy nagyon komoly kiállításunk a Várba, a Várnegyed galériába, és ott fedeztük azt fel, azt a kölcsönös kapcsolatot, hogy a munkák és emberileg is gyakorlatilag minden működik. A galériát meghívták erre a kiállításra, ez egy nagyon komoly kiállítás, és itt fogjuk bemutatni gyakorlatilag a munkáinkat.
Tehát ez azt jelenti, hogy ide nem egyénileg hívták meg a művészeket, hanem magát a galériát hívják meg, és akkor a galéria javasol művészeket?
Így van. Hát a galéria az úgy javasol művészeket, hogy gyakorlatilag az Ilonának, Roselli galériának mi lettünk a két olyan művésze, akit visz külföldre. Tehát kevés művészt visz, de minket mindig visz, és a munkáink alapján választották be a galériát. Természetesen ehhez hozzátartozik az, hogy a galéria egy olyan elismertséget szerzett, tehát az évek alatt a komoly külföldi kiállításaival, megjelenéseivel, hogy sikerült és tudott jelentkezni egy ilyen vásárra.
Nevében is benne van vásár, tehát ez azt jelenti, hogy akkor ott tulajdonképpen el is tudsz adni, vagy el is tudtok adni műveket?
Hát ha sikerül, akkor igen, tudja a galéria értékesíteni a munkáinkat. Én gyakorlatilag 5 darab bronzszoborral fogok menni. Mózesnek még nem tudom az anyagát, hogy ő mennyivel, hány képpel. Ő is fog nagy képekkel, meg kis képekkel. Ennek ugye a lebonyolítása az egyébként nagyon komoly, mert hát a repülőn keresztül kell szállítani majd a szobrokat, meg a képeket. Ezeknek nagyon komoly súlyuk van, de ez is megoldható, tehát nem gond. És annyit kell tudni, hogy viszont egy nagyon komoly nemzetközi bemutatkozást jelent ez. Ugye azért azt hozzá kell tenni, hogy én a 2000-es évektől kezdve, gyakorlatilag Franciaországtól kezdve az egész világon több ponton kiállítottam, és a mai napig évente 3-4-5 külföldi kiállításom az mindig van. Én úgy gondolom, hogy a magyar művészetet, az a magyar kultúrát nagyon fontos be kell mutatni külföldön, és így lehet valamilyen szinten terjeszteni. Külföldön kiderült az, hogy az a fajta kultúra, amit régen próbáltak kivinni, az nem működött. Olyan valamit kell kivinni, ami csak arra az egy emberre jellemző, arra az országra, annak egyébként egy kis fénypontja, és azzal lehet valamilyen szinten előre törni. És a New Yorkra visszatérve ez egy nagyon jó dolog, hogy nemzetközi szinten így be tudunk majd, tehát meg tudjuk mutatni a mostani munkáinkat.
Kik voltak a mestereid, és most nem csak a konkrét olyan azokra a mesterekre gondolok, akikről személyesen tanulhattál, hanem azokra, akinek a hatásait azért én felfedezni vélem a te szobraidban.
Hát azért annyit mondanék, hogy az első nagy pont volt az életemben Ausztria. Engem nem vettek fel itt először a képzőművészeti főiskolára, és kikerültem a bécsi képzőművészeti főiskolára, és ott végeztem a szobrászakot egy évig. Itt Ioannis Avramidis volt a mesterem. Az olyan szinten meghatározta, egy teljesen új látásmódot adott, meg inkább annyit mondok, hogy 89-90-ben, mikor rendszerváltás után ki tudtam ilyen szabadon kerülni, és azzal a szabadsággal találkozhattam, az egy nagyon nagy hatást adott a munkásságomra és a gondolkodásomra. Teljesen más felfogás volt, tehát elképzelhetetlen volt számomra, hogy ilyen szabadon lehet gondolkozni. Persze megvolt akkor is ott is az akadémikus szemlélet, de mégsem az volt, annyit kellett tudni, hogy rajzolni tudni kell, szobrászkodni, vagy hát mintázni tudni kell, de szabadon gondolkozni. Tehát ezt a szabad gondolkozást, ezt úgy érzem, hogy a mai napig hozom. Visszatérve egyébként a kérdésedre, hogy kik hatottak, ugye olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy nagyon sokat jártam külföldre, tényleg utazhattam kiállításaim, vagy pedig munkám alapján. Ennek nagyon fontos része volt, hogy ha kimegyünk külföldre, akár családdal, vagy bárkivel, akár kiállítás révén, múzeumokba én mindig elmegyek. Tehát az aktuális kiállításokat megnézhettem, és a régi mesterekkel is találkozhattam, a régi mestereknek a munkáival. Ilyen egyébként Brancusi, akinek a munkáját én a mai napig gyakorlatilag nagyon nagyra tartom. Az a gondolkozás, az a munkamenet, ahogy ő megközelítette a szobrait, amilyen szinten elkészítette a szobrait, az egyedülálló, példaértékű, és ez motivál engem is.
A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa vagy, igen. Ez egy 3 évre szóló ösztöndíj. Mi az, amiben ez a juttatás segít téged, vagy ez a díjazás segít téged?
Én úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, hogy egy ilyen ösztöndíj programot létrehozott az akadémia. Az akadémia gyakorlatilag a végzős hallgatóktól kezdve egészen az 50 éves korosztályig, tehát az idősebb középgenerációtig tud választani ösztöndíjast magának. Nyilván ezt meg kellett valamilyen szinten pályázni, a munkák alapján választották ki az embereket, de ennek a lényege az, hogy egy olyan segítséget nyújt, egy olyan biztos segítséget, ami anyagilag is komoly, azt kell mondanom, de az emberben benne van az a vágy, hogy igenis meg szeretném mutatni 3 éven keresztül, hogy érdemes erre az ösztöndíjra. Ugye nagyon sok ember közül választottak ki minket, 10 képzőművészt. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szűk keret. Nyilván lett volna olyan, aki lehet, hogy jobban megérdemli, ezt nem tudom, rám esett a döntés. Én bízom benne, hogy azzal a programmal, amit én választottam magamnak, azzal be tudom bizonyítani, hogy alkalmas vagyok erre az ösztöndíjra.
Szokták mondani, hogy a színésznőknek a Júlia a szerepálmuk, ugye egy rockzenésznek az, hogy föllépjen a Wembleybe. Egy szobrásznak mi a Wembley?
Hát...
egy nagyon nagy szobor.
Gyakorlatilag nagyon nagy szobor, nem tudom, ezen nem gondolkoztam. Én azt szeretném, hogy a munkáim minél több olyan helyre kerüljenek el, olyan múzeumokba, akár szerte a világon, hogy azok megmaradjanak. Nyilván azért dolgozik az ember becsülettel, hogy fönt maradjon valamennyire a munkája. Ezt majd úgyis az idő fogja eldönteni, ezt nem én döntöm el. Mondhatom azt, hogy jó ez a szobor, de lehet, hogy 20 év vagy 30 év múlva azt mondják, hogy köszönjük szépen, ez mégsem olyan jó. Nem tudom. Én azért abba bízom, hogy saját magamat nem csapom be, csak magamnak készítem ezeket az alkotásokat. Ebben benne van az, hogy nem megrendelésre dolgozom, hanem amit itt látunk, az gyakorlatilag olyan szülemények, olyan gyermekek, amiben az ember mindenét beleadta. Nincs olyan, hogy nincs idő, az idő az megszűnik. Az időt azt úgy kell elképzelni, hogy valahogy az örökké valóságnak próbál dolgozni az ember. Én hiszem és bízok benne, hogy ha megmarad, akkor lehet, hogy 200 év múlva, 300 év múlva ugyanúgy szobor lesz. Én úgy gondolom, hogy ezt szeretném, hogy ez megmaradjon, és majd talán 200 vagy 300 év múlva ugyanúgy ott legyen, hogy boldi a szobrom mellett.
Budapesten számos köztéri szobroddal is találkozhatnak. Igen. A hallgató. Ugye a Gesztenyi Parkban van egy gyönyörű fehér madár Kararai Mármányból. A Mátyás Pince előtt van a rollerező, illetve az egyetem téren van egy hatalmas láb. Amikor köztéri szobrot csinálsz, akkor más szempontjaid vannak, másképp gondolkozol, mint amikor egy, nem tudom mi a köztéri szobor ellentéte, beltéri szobron dolgozol?
Hát azt hiszem, hogy az teljesen mindegy, hogy köztéri vagy pedig beltéri. Mindegyik szobrot ugyanúgy fogom föl, de a köztéri szobrászatban én azt vallom, és úgy szeretném, hogy ez legyen, vagy hát számomra ez a fontos a köztéri szobrászatnál, hogy igenis az emberek birtokba tudják venni a szobraimat. Nagyon fontosnak tartom, hogy fölmászhassanak rá, tehát megérintsék, ahogy kimennek a játszótérre, tudnak velük játszani. Igenis egy családnak legyen egy olyan programja, hogy most kimentünk a boldi szoborhoz, és szeretnénk, rárakjuk a kicsinket, és megörökítjük a képet, rárakjuk, és tényleg, hogy a szobor mi voltát is hozza, de ugyanakkor becsempészük valamilyen szinten a műalkotást, majd utána egy fénykép formájába ugye a szobánkba, vagy pedig a lakásunkba. Arra visszagondolva, ugye megnézve, hát látjuk, hogy persze ott a műalkotás, de egy nagyon szép családi összefogást is lehet ezzel. De visszatérve, tehát nagy méretbe gondolkozom, azért amiket itt látunk, ezek inkább múzeumba való méretek, a nagy méretnél pedig azt szeretném, hogy minél több külföldön is elhelyezendő szobrom legyen.
Hogyan születik a szobor? Rajzként születik? Vagy először megmintázod agyagból?
Ugye egy szobrász az, de szerintem nem csak szobrász, hanem bármelyik művész, a nap 24 órájába dolgozik. Ez nem jelenti azt, hogy csak papír előtt, vagy pedig az agyagot a kezébe gyúrva. Ennek a lényege az, hogy lefekszem, megyek, kint vagyok az erdőbe, de akkor is az embernek a kis tekervényei azon járnak, hogy a következő műalkotásán, vagy a következő szobrán. Nálam is úgy van, hogy lefekszem, pihenek, közben azért jár egyfolytában, akár egy koncerten, akár egy családi találkozón, akár egy baráttal való találkozó közben is, egy bizonyos pillanat, és megjelenik egy szobor. Ezeket a kis képeket utána meggyúrja az ember, vagy pedig papírra vették, és vázlat szintjén, és abból születik meg utána az alkotás.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy fogadtál bennünket itt a műtermedben. Nagyon sok sikert kívánok New Yorkban, és hát mit kell egy szobrásznak kívánni? Nagyon sok szép szobrot még.
Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Kulturpart.
Ez itt a Kulturpart, vendégünk Hamar Zsolt, itt vagyunk a MÜPÁ-ban, a Nemzeti Filharmonikusok kvázi székhelyén, és egy érdekes programmal fogunk most beszélgetni. Január 16-án a világhírű csellóművész Misa Majszki a családjával lép majd fel a Nemzeti Filharmonikusokkal közösen. Kinek az ötlete alapján valósul meg ez a koncert?
Misa Majszkit már sok-sok éve ismerem, többször dolgoztunk együtt, és evidencia volt számomra, hogy őt meghívjam. Az, hogy ő a családjával jön, tehát a két gyermekével együtt játszon, és így adják elő Beethoven 3-as versenyét, ez az ő ötlete volt. De borzasztóan örültem, és örültünk neki, hiszen ez egy igazi érdekesség, kuriózum, és egész biztos vagyok benne, hogy egy egészen kiváló előadás lesz.
Mennyire ismeri őt a magyar közönség?
Szerintem ismerheti, hát azért egyrészt ő egy olyan világsztár, aki a most már sok-sok-sok éve álló csillag a mi szakmánk égboltján, de azt úgy tudom, hogy több ízben járt is itt egyébként.
Beszéljünk kicsit Misa karrierjéről is, mert az is sok érdekességet tartogat.
Nyilván az ő életrajzát el lehet olvasni, és az sokkal pontosabb és exaktabb, mint ahogy én választ tudnék adni a kérdésre. A vele való személyes beszélgetések során minden esetre abban az élményben mindenképpen részem volt, hogy ha csak érintőlegesen is, de azért ő említést tett arról, hogy neki elég hányattatott sorsa volt amikor tulajdonképpen politikai üldözött volt, és száműzték, és talán még tábort is átélt, úgyhogy azért ő egy sokat látott ember, ehhez tartozó nagy bölcsességgel, és egyébként nagy humorral, ő egy fantasztikusan jó humorú ember. Az együttléteink azok általában őrült viccmesélésbe torkollanak. Kevés embert ismerek, aki nálánál több viccet ismer és tud, és egészen kiváló, ahogy egyébként ezeket előadja. De én azt hiszem egyébként, hogy az ő játékát egyszerűen csak hallgatni kell, és nem feltétlenül azon gondolkodni, hogy az ő élete miféle hányattatások során alakult olyanná, amilyen, mert leginkább arra egy példa az élete, hogy a tehetség és a kitartás minden akadályt legyőz.
Most, hogy a családjával érkezik Magyarországra, hány napot töltenek itt a terv? És miket mutatnak meg neki Budapestből?
Talában az ilyen fajta vendégművészek fellépése az úgy néz ki, hogy a koncert előtt 2 nappal, néha csak 1 nappal érkeznek, a koncert előtti nap próbálunk, illetve a koncert napján délelőtt, és általában ők a koncert másnapján már elutaznak. Az, hogy ők mennyire nyitottak arra, vagy esetleg kérik, hogy a várost kicsit megmutassuk nekik, ez mindig különböző. Azért ezekről a nagy sztárokról tudni kell, hogy ezek tényleg egyik koncertből esnek bele a másikba. Sokszor bár meg lenne bennük a természetes érdeklődés, hogy újat és szépet lássanak, de annyira kötött a tempójuk, és annyira fárasztó életet élnek, hogy örülnek, hogyha a próba után bemehetnek a szállodába. Arról nem is szóval, hogy hangszeres művészekről van szó, akiknek a mindennapi gyakorlás elengedhetetlen, úgyhogy ezeknek a városnézéseknek a megszervezése nem egyszerű.
Mivel készülnek ezen a január 16-ai koncerten?
Mint említettem, az ő előadásukban, az ő szólójukkal Beethoven 3-as versenyét játsszuk, ennek azért is örültem, hiszen ebben az évben Beethovent ünnepeljük, és ilyen módon azt hiszem, hogy rögtön igen-igen méltó nyitánya lesz annak, ahogy az NFZ ebben az évben Beethovent ünnepli. A koncert második részében pedig egy fantasztikus művet, Mahler első szimfóniáját adjuk elő.
Amit Budapesten mutattak be először.
Ennek a története nagyon érdekes, igen, ennek az ős változat bemutatója az itt volt Budapesten. Tulajdonképpen igazság szerint keveset tudunk erről a változatról. Tudjuk, hogy 5 tételes volt, és mint ilyen tartalmazta azt az úgynevezett Blumine című tételt, amely aztán ennek a műnek a története kapcsán igen csak meghatározóvá válik. És azt is tudjuk, hogy vegyes, fogadtatásban részesült a mű, voltak eléggé elmarasztaló kritikák. Ő aztán utána Pestről Hamburgba tette át a székhelyét, és Hamburgban átdolgozta ezt a művet. Ja igen, és még azt tudjuk az ős változatról, az itt bemutatott ős változatról, hogy annak eltűnt egyébként a kottája. Tehát bárki bármit állít, hogy ő a budapesti változatot játsza, ez nem igaz, nem tudjuk, hogy nézett az ki. A hamburgi változatnak viszont megvan a kottája, ezt én egyébként CD-re is rögzítettem ezelőtt jó pár évvel. Az viszont nem szimfónia, hanem az egy szimfonikus költemény, aminek az a címe, hogy Titán, tartalmazza ezt az előbb említett Blumine tételt. A hangok tulajdonképpen megegyeznek a ma ismert változattal, de majdnem egészen más a hangszerelés. Sok évvel később megírja a második szimfóniáját készre, tehát abban az állapotban, amiben ma ezt ismerjük és játsszuk, és utána dolgozza át ismét azt a szimfonikus költeményt, amit Hamburgban írt, és lett belőle az az első szimfónia, amit ma egyébként legtöbbször játszunk. Ilyen értelemben tulajdonképpen első szimfónia, de kész állapotában a második szimfónia, és ebben nincs benne a Blumine tétel. Tehát igazság az, hogy aki ma a Mahler első szimfóniáját játsza, az akkor cselekszik helyesen, ha nem játsza ezt a tételt, a Blumine tételt. Mi most mégis kivételt akarunk tenni, mert hogy azt gondoljuk, hogy hát azért nekünk itt magyaroknak jogunk van a Blumine tételt is játszani, már csak azért is, mert igen nagy a valószínűsége annak, hogy a Blumine tételt nem dolgozta át az ős változat és a hamburgi változat között, tehát azok olyan hangjegyek, amelyek itt akkoriban felcsendülhettek, hogy hogyan játsszuk, mert hiszen ez nincs benne a Mahleri koncepcióba, és nincs benne a Mahleri első szimfónia teremtette dramaturgiai koncepcióban. Ezt én most nem akarnám elárulni, ha nem baj, ez egy picit meglepetés lesz a hangverseny hallgatói számára. Egy pici, apró, kicsit teátrális, de azt remélem, hogy finom jelzéssel érzékeltetjük, hogy ez egy másik műnek egy ide beválogatott, vagy ide behelyezett tétele. Körülbelül ezt így kell elképzelni.
Ugye említette, hogy a külföldi vendégművészek esetében az a bevett gyakorlat, hogy két nappal előtte a koncert előtt érkeznek, és aztán egy nap alatt próbálnak, és utána már egyből a koncert következik. Elegendő idő volt most ez ebben az esetben? Hogy érzi? Mert civilként egy kicsit ezt furcsa hallani, hogy ennyi idő alatt áll össze egy filharmonikus zenekar és egy külföldi művész.
Én Misha Majszkival úgy ismerkedtem meg, az első koncertünk az nem is itt volt egyébként, hanem Ausztriában, Linzben, ahol a Nemzeti Filharmonikusokkal játszottunk, ez egy 20 évvel ezelőtti történet, vagy 18 évvel ezelőtti történet, és ő akkor a koncert napján, a koncert előtt egy órával ért oda, úgyhogy tényleg tulajdonképpen csak bemutatkozni volt időnk, és egy pár helyet megnéztünk, összejátszottunk, és nem is volt egyszerű a műsor, mert akkor ő nekünk dvorságcselló versenyét játszotta, ellenére azt gondolom, hogy gondolhatom és állíthatom, hogy az egy jó előadás volt. Ha ő is profi, és mi is profin csináljuk a dolgunkat, akkor ennyi időnek elégnek kell egyébként lennie.
Misha már több mint 30 lemezt készített, akár londoni, bécsi, berlini filharmonikusokkal. Van esetleg önben ilyen vágy, hogy itt Magyarországon is felvegyenek vele lemezt?
Ha csak egy szóval kell válaszolnom, igen, ha egy picit bővebben, akkor a dolog komplikáltabb ennél, ugyanis tulajdonképpen ez a fajta lemez, kiadás, üzletág, ez hát megszűnt. Olyannyira, hogyha megengednek egy ilyen személyes történetet, én éppen költözés előtt állok, és az egyik nagy bútoráruházból válogatjuk a bútorokat, és CD-polcot akartam venni. Ennek a bútoráruháznak ilyenje volt, de most kinevettek, hogy ezt abba hagyták ennek a gyártását, mert már senki nem használ, nem hallgat és nem használ CD-t. Hát én egy ilyen őskövület vagyok, úgyhogy én nekem óriási CD gyűjteményem van, de CD-polcot nem egyszerű most már vásárolni. Szóval, hogy nehéz erre mit válaszolni, a CD egyre inkább a mi szakmánkban egy ilyen elegáns és egyébként ilyen formában fontos névjegykártyává kezd válni, akinek ilyen nincs, azért azt úgy megnézik, megvan a vélemény róla, de igazából ebben nem csak, hogy üzlet nincsen már, de a terjesztői hálózat is egyre inkább más irányt vesz, úgyhogy játszani együtt, és azt esetleg a koncertelőadást valamilyen módon felvenni, és azt hozzáférhetővé tenni, az természetesen igen, hogy ez most egy CD forma-e, vagy más, erre nem tudok ebben a pillanatban most válaszolni.
Lejárt az időnk, egy dolgot nem említettünk még, a családtagok nevét, illetve hogy ki milyen hangszeren fog játszani. Ők Misa Majszki ugye csellóművész, Sasa Majszki hegedűn fog játszani, Lili Majszki pedig zongorán, és január 16-án a Műpában láthatja majd a közönség ezt a koncertet. Hamar Zsolt volt a vendégünk, ő fogja vezényelni az egész koncertet. Köszönjük szépen a rendelkezésünkre.
Én köszönöm.
Kulturpart.
Folytatódik a Kulturpart adása. A beszélgetésünket Tóth László Lecsóval folytatjuk, aki a szintén január 16-ai koncerten lép fel, mint trombita művész. Üdvözlünk!
Szép jó napot kívánunk!
De a koncert második felében lépsz fel. Mivel készültök?
A koncert második felében Gustav Mahler első szimfóniája lesz hallható, melynek ragadvány, illetve alcíme a Titán. Ezt Mahler utólag adta egyébként a műnek, amikor még terjedelme 5 tételben volt. Ezt később ugye megváltoztatta, egy tételt vett ki, amit mi most játszani fogunk, és ebben van egy trombita szóló, amit én fogok játszani. Nem szeretnék most különösebben kitérni a szerkezeti és csodálatos mindenféle részletére a műnek, mert szerintem ezt a zeneigazgató úr megteszi, de ami számomra lényegesebb lehet, vagy fontosabb lehet, az, hogy Mahlernek van egy különös tulajdonsága, illetve Mahleren keresztül a zenének, vagy fordítva, a zenén keresztül Mahlernek. Ez pedig az, ha bele gondolunk ebbe az egészbe, hogy mikor is mutatták be, hogy mutatták be, hol mutatták be ezt a művet, akkor egy picit kell csak elgondolkodni azon, hogy pillanatok alatt egy időgépbe érezze magát az ember. 1889-es bemutatóról, ős bemutatóról beszélünk, amit a Vigadóban játszottak. Hát most gondoljunk bele, hogy ebben az időszakban azért mik voltak itt Budapesten, meg Európában. Hát óriási dolgok voltak. Párizsi világkiállítás, Eiffel-torony. Egyedülálló dolgokat kapott az emberiség ebben az évtizedben. Minden évben világkiállítás volt az embereknek. Volt olyan év, ahol két világkiállítás is volt, 88-ban, két külön földrészen. Szóval Magyarországon a földből nőttek ki a vasútvonalak. Óriási szenzációk voltak követhetők egymás után. Például a perzsa sah másodjára járt Budapesten ebben az évben. Hát ez manapság ebben az elmúlt 1-2-3-4 évtizedben egyszer sem történt meg. Nos, akkor kétszer is. Tehát azért a kultúr sokszínűsége, akkor lehet, hogy egy kicsit felnőttebb cipőben járt, mint most. Úgyhogy ha belegondolunk ebbe a korba, mondani valójában, amit mint mindenki megpróbál valami nagyon nehéz módon érthető köntösbe bújtatni, hogy most szonáta forma, a sok színűsége a zenei szövetnek, az aránytalan részek, és stb. A kísérletezés, Anton Webernek volt ez a magyarázata erre, és gyakorlatilag önmagához hasonlította ezt az ő kísérletező zeneszerzéséhez. Nem vélek ilyen komoly párhuzamokat felfedezni, mégpedig azért nem, mert szerintem teljesen más. A mondani valója teljesen más az akarata és az életre hívója ennek, mint a későbbi korok nagy magyarázóinak a nyelvezetében értendő dolgok. Úgyhogy valójában szerintem a Mahleri univerzalitása, amivé tette az ő zenével ezeket a soha előtte nem hallott motivumokat, soha nem hallott módszereket. Szerintem emiatt is érdemes olyan füllel hallgatni, nem modern füllel, hanem egy kicsit visszaülve egy konfliktusnak a hátsó padjára, és onnan hallgatva azt a kort, és azt a csillogást, azt a fényt, azt a rengeteg új dolgot, ami akkor született. Ebben a köntösben, illetve aspektusban mindenképpen sokkal több új szint vélhet az ember felfedezni, mint amúgy.
Az ősbemutatón meglehetősen vegyes volt a fogadtatása a zeneműnek. Milyen a mai közönségnek a hozzáállása?
Igen, akkor természetesen, mint minden új és hát idézőjelben kísérletező dolog, vegyes fogadtatásra lehet a közönség soraiban. De én úgy vélem, hogy nem is a közönséggel volt az úgynevezett baj vagy konfrontálódás a Mahlernek, hát nyilván a zenekritikusok, illetve akik ezzel foglalkoztak akkor is, és szintén ilyen nagy megmondó emberek akartak lenni. Van, aki természetesen a kornak megfelelően ugye az évszázad elejéből, természetesen még a hagyományos szonátaforma, a hagyományos elemek és a hagyományos építkezésnek a hívei voltak, természetesen nekik bökte a csőrüket, hogy valami új került ebbe az egészbe. Tekintve, hogy elég hosszú a mű, és hogy a mai fülnek ez most lehet, hogy nehéz, vagy nehezen értelmezhető. Ez nyilván még mindig annak az oka, hogy a zene, illetve a komoly zene, vagy e fajta szimfonikus költemények iránt van egy ilyen vitriolos szagú hozzányúlás mindenki részéről, vagy felfogás mindenki részéről, de szerintem ez pontosan ugyanolyan lendületű dolog kellene, hogy legyen az emberek fejében, illetve felfogásában, mint mondjuk, ha most csak egy hasonlat. Amikor bemutatták ezt a művet, hát épp hogy 30-valány éve állt a Lánchíd. 14 évet kellett várni arra, hogy az ember repüljön. Tehát egy olyan korban volt, amikor nyílegyenesen fölfelé haladt a fejlődés. Napjainkban ugye, vagy nem sokra visszatekintve, amikor a 60-as évek elején ugye elkezdődött a Mercury program, 9 év múlva ember volt a Holdon. Tehát most ezt a zenét ugyanígy kellene értelmeznünk, hogy nem ezzel a könyvtári dohos-bolyos szaggal várni ezt az egészet, hanem ebben a folyamatban belegondolva ezt, hogy honnan és hova, ennek természetesen van egy alapvető kritérium, hogy az ember azért minimálisan tájékozott legyen abba, hogy mit is hallgat, hogy honnan jött ez a dolog, meg hogy hova tart.
Láthatóan nagy rajongója vagy hallhatóan nagy rajongója vagy Mahlernek, és 2001 óta vagy a zenekar tagja. Volt olyan zenemű, amivel mégse tudtál azonosulni?
Mahler szimfóniákat nagyon-nagyon szeretem játszani, és ezzel nem vagyok egyedül, nekünk részfúvósoknak, sőt trombitásoknak ez egy ilyen külön nagyon csodálatos feladat. Nehézségét, szépségét, mindenét tekintve ez egy fantasztikus dolog Mahlert játszani. Egyébként itt a Nemzeti Filharmonikusoknál pontosan Mahler első szimfóniája volt, az első Mahler darab, amit játszottam annak idején, még 2001-ben, úgyhogy ez persze még egy kicsit különlegesebbé teszi számomra ezt a darabot. Főleg úgy, hogy játsszuk a Blumine-tételt, amit azért nem jellemző, mert ugye a későbbiekben ezt már Mahler kivette a szimfóniából, amikor átírta, átdolgozta, át is hangszerelte, stb. Tehát akkor ez már nem szerepelt benne, maradt egy 4 tételes szimfonikus költemény, amit hát... Eredetileg ő úgy is volt szimfónia költemény, és kivette a végén még ezt a Titán mellék címet is belőle.
Színészektől gyakran megkérdezzük, hogy van-e olyan színdarab, amit nagyon szeretnének eljátszani. Neked van-e olyan zenemű, ami még nincsen eljátszva, de nagyon vágysz rá? És ha van ilyen, akkor a szépsége vonz, vagy a nehézsége?
Volt ilyen. Volt ilyen, amit nagyon szeretnék eljátszani. Egyébként annak idején ezt még Hankó Viktor kollega úr tette fel ezt a kérdést, amikor Liszt Ferenc kamarazenekarral voltam kint turnézni külföldön, Márta Argerics zongoraművésznővel, és akkor szintén volt ez a kérdés, hogy mi ez a szerepálom persze, és van-e ilyen? Hát mondom, van, de már meg is volt. Úgyhogy nekem gyerekkoromban volt természetesen Bach, a nagy Bachnak a második Brandenburgi versenye, Moritz Andrével hallgattam élőben a Kongresszusi Központban a Liszt Ferenc kamarazenekarral, és hát akkor persze gyerekként meg is jött a flash-ekből, hogy ez mekkora lenne. Ez már többször megtörtént, úgyhogy szerepálmom igazából már úgy nagyon nincsen, ez volt a gyerekkori. Természetesen vannak olyan darabok, amiket szívesen eljátszanék, de most már a hajlott korom egyebek miatt azért annyira nem erőltetem a dolgot.
Nem tűnsz túl szégyellősnek, de ettől függetlenül a szólózás azért mégiscsak egy hatalmas felelősség, úgyhogy egy szimfonikus zenekar áll a hátad mögött. Neked ez mennyire ment gördülékenyen?
Elég hosszú időszak telt el szólózás nélkül, amikor bekerültem a zenekarhoz. Ott volt egy jó pár év, amikor úgy az úgy kimaradt. Akkor rengeteget dolgoztunk Kocsi Zoltánnal, és hát nem volt erre idő. De aztán, ahogy lehetett látni kicsit jobban a munka ütemét, úgy már az embert jobban tudott tervezni, több lehetőség is akadt. Nehéz munka, mert a zenekari trombitálás és a szólista munka, ez két teljesen különböző szakma. De hát sajnos a kor megköveteli, vagy sajnos, hát nem sajnos, de a kor megköveteli tőlünk azt, hogy nekünk mindenhez kell érteni. Tehát ezt értsd jól, nekünk pontosan ugyanolyan kimerítő tudással kell hozzányúlni egy reneszánsz darabhoz, mint hogyha egy 20. századi kortárs művet játszanánk. Tehát ezt az egész palettát birtokolni kell ahhoz, hogy valaki hitelesen el tudjon helyezkedni ezen a palettán, és utána azt mondják, hogy igen, ez jó koncert volt, vagy ne az legyen, hogy havert, ezt többet nem akarjuk hallgatni.
De most inkább arra gondolok, hogy a zenekaron belül vannak-e ebből feszültségek, hogyha valakit kiemelnek, és akkor jóta most kapsz egy szólószerepet.
Dehogy is, nem. Sőt, örülünk azért egymás sikereinek. Hát most a kollégám tavaly játszotta ugyanezt. Úgy volt, hogy én fogom játszani, de sajnos az influenza közbeszólt, és hál' Istennek ő beugrott, és hát csodálatosan eljátszotta a koncerten, és hát ebből sosincs probléma egymás között, sőt, ha van olyan, amit nagyon nehezen jönne össze, de nem is tudjuk elválni, akkor egymásnak szoktunk szólni, hogy légy szíves, csináld meg, akkor te, hogyha van rá lehetőséged, tehát ilyen, hogy irítség, vagy valami ilyesmi, ez nem, egyáltalán nem jellemző.
Akkor január 16-án hallhatja a közönség a Titán című szimfóniát, egyrészt a te szóló előadásodban, másrészt pedig a Májszki család Beethoven szimfóniáját innen a Műpából. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm!
Ennyi volt mára! A Kulturpart bemutatja! Találkozzunk jövő hét szerdán, délelőtt vagy délután!